IoT Zóna. Magazinműsor a dolgok internetéről és a gépek közötti kommunikációról, ahol hús-vér emberek fejtik meg, miről is beszélgetnek az eszközök és a gépek. A stúdióban Szűcs Péter. A műsor szakmai együttműködő partnere a Vodafone Business.
Önök az IoT Zóna című műsort hallják, a mikrofonnál pedig Szűcs Péter. Hirtelen kellett átállni az oktatásnak arra, hogy digitálisan próbálják megtanítani a diákokat a koronavírus járvány miatt. Arról beszélgetünk majd a Digitális Jólét Program oktatási szakértőjével, ez mennyire sikerült, és jó tanácsokat is kértünk tőle azoknak, akik még most nem tudják, hogy mi a legjobb megoldás, legyen szó kisiskolásokról, avagy egyetemistákról. Tartsanak velem a következő 20 percben, itt a Trend FM-en. Előtte azonban hírek a CNN-től.
Technológiai lapszemle a Vodafone Business együttműködésével.
A virtuális valóság nem csak játék. Ezt jól mutatja, hogy a technológia akár a tűzoltók kiképzésében is biztonságos, környezetbarát alternatívát jelenthet. Az utóbbi évtizedek legsúlyosabb tűzvészet tombolt nemrégiben Ausztráliában. A tudósok szerint az éghajlatváltozás felerősítette a tüzek intenzitását. Hasonló trendeket tapasztaltak Kaliforniában is. A katasztrófák gyakoriságának növekedése miatt a tűzoltók új megoldásokat is próbálnak alkalmazni. Néhány ausztrál és amerikai egység például a kiképzéshez már virtuális valóságot is használ, idézte a CNN Business cikkét az iotizona.hu. Erre a cél az Ausztrál Flame Systems egy speciális szimulátort hozott létre. A képzésben résztvevők VR headsetet viselnek. A virtuális valóság segítségével különféle vészhelyzetekben valósághű formában jelenik meg a füst, a tűz, a víz vagy éppen a tűzoltóhab. A résztvevők a megfelelő hőmérsékletet imitáló hőálló ruhát is viselnek. A szoftver meghatározza a tűzhöz való közelséget, az érezhető hőfokot, de a gyakorlatozó érzékelheti a tűzoltó tömlő erőkifejtését is. A rendszer egyidejűleg monitorozza a résztvevők szívverését és légzését. A minél valósághűbb látványra építő fejlesztés további előnye, hogy csökkenti a kiképzések környezeti hatását. A hagyományos tréning során az égő anyagok füstöt és szennyező anyagokat bocsájtanak ki, nem mellesleg rengeteg vízre is szükség van. De a tűzoltó habokban lévő vegyi anyagok is káros hatással lehetnek. A virtuális technológia alkalmazása ugyanakkor lehetővé teszi, hogy ezeknél a gyakorlatozásoknál ne kerüljön füst vagy szintetikus hab a környezetbe, és még vizet sem kell felhasználni. További részletek a fejlesztésekről az iotizona.hu oldalon.
Beszélgetünk. Vendégeink értenek az okos technológia nyelvén.
A telefonvonal túlsó végén Horváth Ádám, a Digitális Jólét Program oktatási szakértője. Szervusz Ádám! Hát az első kérdésem az, hogy gondolom ég a telefon, most, hogy be kellett vezetni hirtelen, azonnal is már is a digitális oktatást, ami azért lássuk be, zökkenőkkel megy.
Hát nem a telefon, hanem az e-mail ég stílszerűen, és valóban rengeteg kérdést vet fel a digitális munkarendre való átállás, de ez, én azt gondolom, hogy érthető. Erre így ebben a formában nem lehetett és nem is kellett korábban készülni, hiszen bár rengeteg erőfeszítést tett a kormányzat annak érdekében, hogy a digitális oktatás elterjedjen, ezeknek a célkitűzése alapvetően az iskolai oktatás keretében a digitális kompetencia fejlesztés volt. Az, hogy hirtelen most otthon kell lenni, és a gyerekek nem találkoznak a tanárokkal, ez egy új helyzetet teremtett, amit nem vált ki a korábban a digitális kompetencia fejlesztésre fordított erőforrásoknak a felhasználása.
Na most ugye mi évek óta beszélgetünk, hiszen korábban az IVS-nek voltál oktatási kabinet vezetője, és ha valaki, akkor te évek óta szorgalmazod, nyilván kollégáiddal együtt, hogy erre nagyon komolyan oda kell figyelni. Ugye ezzel kapcsolatban hát ugye van egy nemzeti alaptanterv, ami még azért nincs elfogadva teljesen. Abban ugyan vannak elemei, de talán még nem teljesen olyan mértékben, de most nem is ez az érdekes. Mit tudsz tanácsolni? Mert feltételezem, hogy segítség miatt kapsz sok-sok e-mailt tanároktól, iskoláktól. Mi az a rendszer, amivel olajozottabbá lehet ezt tenni? Mert próbálkoznak a tanárok, szerintem minden szülő tapasztalja ezt, aki most otthon van, hogy vagy e-mailben, vagy valahogy van egy-két óra is, az én lányaim is hol van óra, hol nincs. Feladatok vannak, számon kérés talán van, de mi az, amiben tud segíteni azoknak, akik esetleg hallgatnak minket, milyen irányba induljanak?
Az első és legfontosabb dolog, hogy ne pánikoljanak, nincsen kapkodásra ok. A cél, hogy minél hatékonyabb és könnyebben használható környezetet hozzunk létre. A digitális oktatás, vagy a digitális távtanítás, vagy távoktatás, itt több különböző kifejezés is terjed. Ez nem azt jelenti, hogy a gyerekek leülnek a számítógép elé, és egész nap ott ülnek előtte, és közben a tanár pedig a számítógép másik végén elmondja ugyanúgy az órát, mint ahogy ezt korábban a tanteremben tette.
Egyébként találna ilyen platformot, amin ezen ezt meg tudja csinálni, adott esetben nagyobbak,
nem? Sok ilyen van, sok ilyen platform van, amik lehetővé teszik a szinkron óráknak a megtartását, de nem ez a fő cél, ez technológiai szempontból, meg óraszervezési szempontból sem célszerű. Ezt ki kell találni, hogy mikor érdemes használni azokat a szinkron megoldásokat, amikor videokonferencián keresztül a tanár, ha lehet, ott talán nem is kellene az egész osztályjal egyszerre, hanem csak kisebb csoportokkal vagy egy-egy személlyel beszélnie. És a digitális oktatásnak az alapvető funkciója, hogy fenntartjuk a tanulásnak a folyamatosságát. Feladatokat osszunk a tanulóknak, és ők erről valamilyen úton, módon be tudjanak számolni, de ez nem szükségszerűen igényli az állandó online jelenlétet mindenki részéről. Egyrészt a gyerekeknél ott vannak a tankönyvek, másrészt pedig az interneten is egy csomó információ elérhető. Elég, hogyha a tanár valamilyen jól kialakított csatornán keresztül a feladatokat el tudja küldeni, és meg tudja kapni a válaszokat. Ehhez még mindenképpen hozzátenném azt, hogy nagyon fontos lenne, hogy intézményeken belül a tanárok lehetőleg ugyanolyan eszközöket vagy szoftvereket használjanak, hogy a gyerekeknek ne kelljen számtalan különböző vagy különféle megoldást egyszerre használni, mert ez nagyon zavaró tud lenni, rengeteg jelszót kell hozzá megjegyezni, stb. Ezért ez nagyon jó lenne, hogyha iskolák azok egyeztetve határoznák meg azokat a szoftvereket, amelyeket ennek a megoldásnak az érdekében használnak.
Jó, menjünk azért, többféle generáció van, és nyilván más-más igények, más-más érettségi szint, mert ez nem mindegy. Szerintem a legkomolyabb vagy a legnehezebb probléma az alsósokkal van ilyen szempontból, mert ott azt gondolom, hogy elengedhetetlen ugye a szülők aktív segítsége, akik meg nyilván nincsenek könnyű helyzetben, hiszen a többségnek otthonról kell dolgozni, neki is el kell látni a feladatát, de közben még digitálisan is figyeljen a gyerekre, szóval ez necces, lássuk be.
Hát ez különösen a legalsóbb évfolyamoknál nehéz, hiszen ott a gyerekek még most tanulnak írni, olvasni. Őket nem lehet leültetni egy számítógép elé, hogy az írott feladatokat olvassák el, hiszen most tanulják az olvasást is. Ezt valóban a szülőkre ró nagy feladatot, hiszen ők gyakorlatilag egy digitális pedagógiai asszisztensé lépnek elő egy ilyen környezetben, és nekik kell ezt levezetni. Ez a pedagógusokra hárítja annak a felelősségét, hogy olyan feladatokat adjanak, ami olvastatás, meseolvasás, gyakorlatoknak az elvégzése. Persze ez rengeteg időt és energiát igényel a szülő részéről is, de itt biztosan nem az a megoldás első körben, hogy egy számítógép elé ültessük a gyerekeket, sokkal inkább az, hogy csökkentsük azt a terhelést, vagy azt az elvárást, amit egyébként egy normál tantermi rendszerben át lehetett volna adni a diáknak.
Na most, ha már a legkisebbekről beszélünk, tudom, hogy nagyon sokféle oldal van, ahol játékos formában, de lehet azért őket mozgatni napközben is, tehát, hogy online térben tudnak feladatokat megoldani. Itt mondj egy-kettő megoldást, amit hát, ha tudnak használni a tanárok, tanítók.
Hát erre készített egy ajánlás gyűjteményt az EMMI. Ez az oktatás.hu oldalon érhető el, az jelenleg elérhető tartalmak annak egy jelentős részét tartalmazza az okos doboztól az Anza TV-n át, de kiemelten nyilván a Nemzeti Köznevelési Portálnak a tartalmát. De ezen az oldalon, tehát az oktatás.hu oldalon lévő ajánlás, tartalmi ajánlásokat is tesz. Itt viszonylag sűrűn frissítve újabb és újabb tartalmak is felkerülnek. Itt érdemes első körben körbenézni, és aztán pedig a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ honlapján, ott elsősorban nem tartalmi, hanem módszertani ajánlások, megfontolások kerülnek publikálásra.
Innen folytatjuk Horváth Ádámmal, a Digitális Jólét Program oktatási szakértőjével.
Híradó. Újdonságok az okos eszközök világából.
Személyzet nélküli automatizált bolt nyílt Tokióban, és a koronavírus járvány miatt a cégeket is segíti a Vodafone. Mesterséges intelligenciát alkalmazó munkatársak nélküli üzlet nyílt meg egy tokiói vasútállomáson. Az új megoldás nem csak a gyorsabb önkiszolgáló fizetést teszi lehetővé, de állítólag megakadályozza a bolti lopást is. A kisbolt az új állomása a Yamanote Gateway legfőbb attrakciója. A 60 négyzetméteres üzletben 50 speciális kamerát helyeztek el. Ezek a készülékek minden egyes terméket azonosítanak, amit a vásárló a kezébe vesz. A kijárat pedig csak akkor nyílik meg a vevő előtt, ha már fizetett. A mesterséges intelligenciát arra képezték ki, hogy felismerje a vásárlói viselkedést, például azt, hogy milyen módon viszik az adott terméket. A bolti lopások megakadályozására a rendszer pontosan észleli, amikor levesznek egy árut a polcról, így azt nem lehet eldugni a kamerák elől a ruha alá vagy a táskába, emelte ki a gépi intelligenciát fejlesztő Touch2Go cég elnöke. A koronavírus járvány miatt a vállalkozásokat is segíti a Vodafone. A szolgáltató vállalati ügyfelei a többi között plusz 15 GB adatkeretet és bővíthető sávszélességet igényelhetnek. Emellett a távközlési cég több vállalati szolgáltatása is segíti az otthon történő munkavégzést. A Vodafone Magyarország kiemelte, a tanév végéig adatforgalommentesítették a távoktatáshoz kapcsolódó oldalak használatát. A szolgáltató továbbá elérhetővé tette a digitális tanterem programjához kapcsolódó tartalmakat is, olvasható az iotizona.hu oldalon.
Beszélgetünk. Vendégeink értenek az okos technológia nyelvén.
Folytatódik az iotizona, a telefonban Horváth Ádám, a digitális jólét program oktatási szakértője. Beszéltünk arról, hogy igen, a legkisebbek az alsó tagozatosoknál a legnehezebb, mind a szülők, mind a pedagógusok helyzete. A felsősökre nézünk, ott már azért valamelyes könnyebb, hiszen tudnak írni, olvasni, nagyobb a digitális tudás is, de azért még így az 5., 6. korosztály azért még közelebb van talán a kisebbekhez, de mégis a felső osztályban már könnyebb az élet. Nekik mit tudsz ajánlani?
Nekik? De inkább a pedagógusoknak ugyanazt tudom ajánlani, hogy mint amit az előbb is elmondtam, hogy hozzanak létre olyan típusú gyakorlatokat, amelyek tömbösítve nagyobb témaegységeket fognak át. Ez gyakorlatilag a fordított osztályteremnek a megvalósítása, hogy az ismeretszerzést, azt bízzuk a gyerekekre, olyan feladatokat adjunk ki, amiben ő maga járja be a tanulásnak az első lépéseit, és a megfordított osztályterem módszertanának megfelelően a pedagógus pedig formatív értékeléssel kövesse, hogy hogyan haladnak a tanulók az anyagnak az elsajátításával, megértésével, és ott, ahol problémát lát mondjuk egy teszten keresztül, azt próbálja meg olyan módon korrigálni, hogy arra vonatkozó magyarázatokat vagy demonstrációs szemléltető videókat oszt meg a tanulókkal. Erre minél közvetlenebb platformokat érdemes keresni. Egyenként levelezik e-mailben a pedagógus a diákkal, hanem egy közös platformon keresztül, mert különben a pedagógus elveszíti a fonalat, hogyha van mondjuk 10 osztály, akit tanítania kell, és 300 gyerek küld neki e-mailt, akkor az egész napja elmenne arra, hogy csak az e-maileket nyitogassa. Úgyhogy mindenképpen ezeket a típusú visszacsatolási alkalmakat rövidíteni kell, hogy mind a tanár, mind a tanuló lélegzethez jusson.
Ugye a középiskola az már egy fokkal talán olyan szempontból könnyebb, hogy ott már érettebb diákokról van szó, tehát ott szerintem könnyebben megy az, hogy na akkor feladat ez, feladat az, és akkor visszacsatoljanak. Ugyanígy gondolom az egyetemeknél, ahol azért megint csak ugye komoly gondokkal küzdenek azzal kapcsolatban, hogy hogyan oldják meg ugye ezt a folyamatos online jelenlétet, ott már azért ez elvárhatóbb.
Igen, én azt gondolom, hogy ezeken a területeken, tehát a középiskolában, illetve a felsőoktatásban nem is módszertani kérdések azok, amik a leginkább a problémát jelentik, hanem tanügyigazgatási eljárási elvárási oldalról, hogy hogyan kell igazolni a jelenlétet, hogyan kell az előrehaladásról beszámolni. Az ezzel kapcsolatos gyakorlat még nem kialakult. Itt is érdemes az EMMI honlapján, vagy az oktatás.hu-n kint van egy gyakran ismételt kérdések tájékoztató, amiben viszonylag jól leírják, hogy egyébként érdemes az elvárást egy kicsit visszavenni. Ha lehet, akkor az intézmény adjon meg minden lehetőséget és segítséget arra, hogy a gyerekek a számítógéphez hozzá tudjanak jutni, akár úgy, hogy az intézményi eszközöket kikölcsönzik a diákoknak, és valamilyen módon a napi tanórai jelenlétnek az igazolását azt pedig könnyítse fel, vagy könnyítse meg az intézmény, azért, hogy ne egy adminisztratív tevékenységgé váljon a digitális oktatás, hanem hozzuk ki ebből a maximumot, ami egy ilyen rossz és veszélyhelyzetben egyáltalán elképzelhető.
Na most itt beszélünk telefonon, én ülök egy budapesti irodában, te meg úton vagy bárhol. Na most mi a helyzet azért a vidéki intézményekkel? Most eszközállomány felől kérdezem, Mert jó, a gyerekeknél szinte már mindenkinél van okostelefon vagy tablet, de ez nem feltétlen van így minden családban. Hogy mondjam, eszközileg mennyire ellátott a rendszer, és mondjuk mennyire tud ebben a kormányzat azonnal segíteni, mert azért ez egy fontos kérdés.
Ez talán az egyik legfontosabb kérdés ebben a digitális munkarendre való átállásban. Ugyanis ebben az esetben a családi háttér, a családi szociális és anyagi háttér, az nem egyszerűen csak árnyalja ezt a képet, hogy akinek jobb helyzete van, annak könnyebben megy a tanulás, vagy könnyebben tud csatlakozni, hanem adott esetben konkrétan a gátja is lehet. Hogyha nincs otthon számítógép, akkor egy digitális munkarendbe nem lehet bekapcsolódni. Ez egy nagyon nehezen megoldható helyzet. Tehát annak ellenére, hogy Magyarországon elég jó, főleg az általános iskola, a középiskola számítógépes, vagy korú gyerekeknek a számítógépes ellátottsága, és az internet ellátottság is jó, de pont ezért kell külön odafigyelni azokra, akiknek viszont még sincsen számítógépe vagy internet hozzáférése. Ezekben az esetekben első lépésként az intézményeknél meglévő számítógépeknek a kikölcsönzése lehet az elsődleges megoldás, illetve a következő lépés az az, hogy különböző akciókkal, a magán felajánlásoknak az összehangolásával az állam megpróbál segíteni a különböző civil szervezeteket itt elsősorban, nyilván az IVS-t, az Infoteret és a többieket bevonva a digitális jólét programmal összhangban megvalósítani egyfajta eszköz újra disztribúciós megoldást, hogy azoknak is legyen számítógépe, akiknek jelen pillanatban még nincsen. Még így is maradhatnak néhányan, akiknek így sem sikerül viszonylag gyorsan hozzájutni számítógéphez. Az ő esetükben valamilyen egyéb megoldást kell majd kitalálni, de a lényeg az, hogy senki ne morzsolódjon le, minél kevesebben legyenek azok, akik ilyen módon nem tudnak részt venni a digitális munkarendben.
Most nyilván nem ennek a kérdésnek, vagy nem most van itt az ideje a kérdésnek, de mindenképpen ez egy komoly tapasztalás, és egy komoly lendítőerő lehet azon, hogy komolyabban vegye a mindenkori kormányzat a digitális oktatás feltételrendszerét, technológiáján. Lásd, egy mikroszkóp alatt lévő pici apró vírus gyakorlatilag lebénítja a világot.
Azért nagyon nehéz kérdés, mert a digitális oktatás az nem azonos azzal, hogy digitális otthonoktatás. A digitális oktatásra...
Világos, csak most egy szülő azt mondja, hogy na hát jó, de akkor ezt tessék megoldani, mert nem tudok ugye egyszerre dolgozni, és gyereket is figyelni, meg minden ilyesmi. Ezért kérdés. Tudom, hogy nem egyenlő a kettő, meg ezt el is választjuk egymástól, de azért ez a helyzet, ez a jövőre nézve valamelyest azért, hogy mondjam, nagyobb erőre készteti majd a döntéshozókat, akkor így fogalmazok.
Én azt hiszem, hogy ez a fókusz, vagy ez a fajta odafigyelés, ez most nem hiányzik. Mármint úgy értem, hogy megvan a kormányzatban, és hogy nagyon komoly erőfeszítést próbálnak ez ügyben tenni. Ez már csak abból is látszik, hogy egyáltalán ez a digitális munkarend meghirdetésre került. Ez egy nagyon felelős lépés volt a kormányzat részéről, hiszen más egyéb lehetőség a tanulás folyamatosságának a fenntartására egyáltalán nem is lett volna. Az más kérdés, hogy ezt most kell közösen kitalálnunk, hogy ezt napi szinten hogyan lehet gyakorlattá változtatni, és hogyan lehet ebből egy olyan az oktatásnak a folyamatosságát fenntartó, vagy megőrző protokollt, vagy eljárást kialakítani, ami biztosítja mindenki számára, hogy évvégén megkapja az érdemjegyeit, le lehessen zárni a tanévet, és elsődlegesen az érettségizők le tudjanak érettségizni.
Hát jó munkát, nagyon szépen köszönöm. Horváth Ádámot, a Digitális Jólét Program oktatási szakértőjét hallották az IoT Zónában, egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt. Megköszönöm figyelmüket, Szűcs Pétert hallották.
Ez volt az IoT Zóna. A műsor visszahallgatható a Trend FM és az IoTZona.hu oldalon.